Továbbra is kritikus a balkáni árvízhelyzet, nőtt az áldozatok száma, Boszniában és Szerbiában nemzeti gyászt tartanak. Megkapták a parancsot az orosz haderők, elkezdték a kivonulást az ukrán határmenti régiókból. Éjfélig lehet beküldeni az adóbevallásokat, a posta és a NAV hosszított nyitvatartással üzemel. Jó napot kívánok! Már 20 halálos áldozata van a pusztító árvíznek Szerbiában. 900 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, 30 ezer embert pedig kitelepítettek a hatóságok. A Száva felső szakasza már apad, Belgrádnál azonban tovább árad, mivel a Duna víz szintje is emelkedik. Kelet-Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában is kritikus a helyzet. Utóbbiban ma nemzeti gyásznapot hirdettek az árvíz áldozatainak emlékére. Szerbiában 3 napos gyásznapot rendeltek el.
Ez a mentőcsapat egész éjjel talpon volt Obrenovácon, a homokzsákokat pakolták, ma pedig már az árvíz által körbezárt házakból mentik a lakókat. A településre egyelőre senki nem térhet vissza, és az újabb árhullám miatt azoknak is el kell hagyniuk otthonukat, akik eddig erre nem voltak hajlandóak. Őket Belgrádban, iskolákban és sportcsarnokokban szállásolják el. Itt kapunk enni és inni, állandóan foglalkoznak velünk, még pszichológusok is jönnek és segítenek. Egy dolog hiányzik csak, nem lehet lezuhanyozni, és nincs, ahol kimossuk a ruhánkat, mondja ez a kimenekített férfi. Alexander Vučić miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, csak Obrenovácon 14 áldozata van az árvíznek, összesen pedig már 20-an haltak meg. Az árvíz okozta károkat pedig még megbecsülni is nehéz, mondta a kormányfő. Nehéz meghatározni az árvizek okozta anyagi kár nagyságát, de ez az összeg feltehetően meghaladja majd a több száz millió eurót. Egyesek 1 milliárd euróról is beszélnek, mondta a kormányfő. A helyi Nikola Tesla hőerőmű, amely Szerbia áramellátásának a felét fedezi, még mindig veszélyben van. 3 oldalról is víz veszi körül, a gátak átáztak, de egyelőre kitartanak. Közben a szerb hadsereg élelmiszert, fertőtlenítőt és gyógyszereket oszt szét az árvíz sújtotta területen élőknek. A hatóságok attól tartanak, mivel sok az elpusztult állat az elöntött területeken, apadás után járvány üthet ki. Szerbiában eddig már 30 ezer ember telepítettek ki a múlt kedden kezdődött esőzések és a folyók áradása miatt. De a szomszédos Horvátországban és Boszniában is kritikusak az állapotok. Több 10 000 embert kellett evakuálni. Utóbbiban legkevesebb 230 iskola és egészségügyi intézmény vált használhatatlanná. A Száva felső szakasza már apad, Belgrádnál azonban csütörtökig áradni fog, mivel a Duna vízszintje is emelkedik. A tetőzést a hétvége felé várják.
A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat gyűjtést kezdeményez a balkáni árvíz károsultjainak. Az adományokat a 1350-es segélyvonalra várják, minden hívással 250 forinttal járulhatnak hozzá a segélyszervezet munkájához, amely arra készül, hogy az árhullám levonulása után részt vesz a helyreállítási munkálatokban és a károsultak segítésében. Az árvíz miatt otthonukból kitelepített boszniai családokat az ökumenikus segélyszervezet is segíti lepedőkkel, ruhákkal és konyhai eszközökkel. A jótékonysági akcióhoz a 1353-as adományvonal tárcsázásával lehet csatlakozni. Itt is 250 forintot jelent minden hívás. A Krisna hívők nemzetközi csapata is bekapcsolódik Bosznia-Hercegovina és Szerbia területén a kárenyhintésbe. Az ételt az életért szegény élelmezési program keretén belül naponta 400 adag ételt osztanak ki a bajba jutottaknak. A magyarországi Krisna tudatú hívők közössége a főzéshez élelmiszereket biztosító pénzadománnyal járulna hozzá a nemzetközi segélyezéshez. Itthon több mint 160 kilométeren van árvízvédelmi készültség. A legmagasabb 3. fokú védekezés a Hernád és a Lajta egy-egy szakaszán zajlik. A Lajta éjjel tetőzött 292 cm-es vízállással, ez nem sokkal marad el az eddigi rekordtól. A Rábán, a Sajón és a Bodrogon 1. fokú védekezésre készülnek a szakemberek. Az árvíz miatt Borsodban, Vas megyében, valamint Győrben kellett utakat lezárni. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint a Duna vízgyűjtőjén a következő napokban már nem várható jelentős csapadék. Bőcsnél a Hernád mentén van kolléganőnk Embíró Liza. Szervusz Liza, mikorra várható a tetőzés, meddig tartják fenn a készültséget?
Most hát a készültséget nyilvánvalóan mindaddig fenntartják, amíg a folyó teljes szakaszáról le nem vonul az árvíz, de hát itt még nem tartunk. Szervusz, jó napot kívánok! Ugye Hidas Németinél a felső szakaszon már másfél métert apadt a vízszint, a középső szakaszon Gesztelynél viszont ezekben az órákban tetőzik, és jól látható módon itt Bőcsnél, tehát a folyó alsó szakaszán még mindig árad. Ez itt mögöttem a kisváros tulajdonképpeni főutcája, ahol autók közlekednek, most még csónakkal sem lehet átjutni, mert elég nagy a sodrás. Az úttest egyre nagyobb részét borítja víz, ami lehetetlenné teszi a közlekedést, hiszen óriási több 10 kilométeres kerülővel lehet egyébként eljutni a város egyik részéből a másikba. Szerencsére a lakóházakat nem veszélyeztet a víz. Ugyanakkor nem csak itt Bőcsön nehezíti a közlekedést a Hernád áradása. Továbbra sem lehet közlekedni a Hernád-Szent András és Pere, a Hernád-Szent András és Fügöd, a Kiskinizs és Hernád-Kércs, valamint a Vizsoly és Novaidrány közötti utakon, de szerencsére mindegyik település megközelíthető kerülővel.
Embíró Liza, köszönjük! Az innováció területén is struktúraváltás lesz, jelentette be a gazdasági miniszter a Magyar Innovációs Szövetség közgyűlésén. Varga Mihály elmondta, az új kormány célja, hogy a ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30 világszínvonalú innovációs központ működjön Magyarországon. A miniszter kiemelte, Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepe legyen.
Az a célunk tehát, hogy az a helyzet, az a törekvés, amit az elmúlt években kitűztünk, hogy Magyarország egyfajta termelési központtá váljon a régióban, az ne csak termelési központra legyen igaz, hanem egy innovációs központra is legyen igaz. Magyarország rendelkezik azokkal a kapacitásokkal és azokkal a lehetőségekkel, hogy az innováció területén is központi szerepet töltsünk be.
A keleti nyitás politikája jelentősen segítette a magyar export bővülését, jelentette ki a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter a Magyar Külgazdasági Szövetség közgyűlésén azt mondta, 2010-ben az új kormány azzal szembesült, hogy a magyar kivitel 80%-a az uniós tagállamokba irányul. Hozzátette, azóta sikerült a komoly fejlődést mutató keleti országok piacain is nagy mértékben növelni a magyar áruk arányát.
Mindez tehát azt jelenti, hogy a keleti nyitás stratégiáról szóló döntés jó döntés volt. A keleti nyitás stratégia jelentős mértékben hozzá tudott járulni ahhoz, hogy 2013-ban a magyar gazdaság elérte a növekedési fordulatot, idei esztendőben pedig rááll egy tartós növekedési pályára, ezért ezt a stratégiát folytatni kell.
Komplex főpróbát tart a Nemzeti Választási Iroda. Az informatikai rendszert és az infrastruktúrát is tesztelik a május 25-i EP választásokra készülve. Reggel óta valamennyi helyi választási irodában tesztadatokkal dolgoznak, így számlálják a voksokat, jegyzőkönyveket is készítenek, és az adatokat továbbítják a központba. A reggel óta tartó tesztüzemben eddig semmilyen probléma nem volt. A számítógépes rendszer készen áll a vasárnapi választásra, mondta Pálfi Ilona, az NVI elnöke.
Feltehetően 11 óra után mi már egész komoly, vagy szinte 100%-os adatot fogunk tudni majd mutatni. Azért nem lesz 100%-os, mert azok, akik a külképviseletre szavaznak, azok hétfő kedden és legkésőbb szerdán fogják majd hazaszállítani a kint leadott szavazólapokat.
Elérte a térséget, és kett hajnalban megkezdte a műveletet a terrorelhárítási központ speciális egysége, amely a Kelet-Ukrajnában foglyulejtett magyar férfi segítségére indult. Ismeretlen fegyveresek tegnap ejtették foglyul a férfit, aki magyar rendszámú autójával a konfliktusos zónában közlekedett. Úgy tudjuk, egy magyar érdekeltségű cég alkalmazottjaként dolgozott Ukrajnában. Éppen munkáját végezte, amikor a fegyveresek megtámadták, elvették az autóját, és azóta is fogva tartják. Hajdú János, a TEK főigazgatója a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, a férfi jól van, nem bántják. Hozzátette, az esetet nem klasszikus túszejtésként kezelik, mert egyelőre senki nem kért semmit cserébe azért, hogy a férfit szabadon engedjék. Hibának tartja Vona Gábor, hogy a Jobbik ügynök gyanúba keveredett EP képviselője Kovács Béla tegnap szó nélkül kisétált a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után tartott sajtótájékoztatóról, ahol éppen őt hallgatták meg. A Jobbik elnöke szerint nincsenek meggyőző bizonyítékok Kovács Béla ellen, így nem veszik le a Jobbik európai parlamenti listájáról. A Fidesz, az MSZP és az LMP szerint azonban vannak bizonyítékok a kémügybe keveredett EP képviselő ellen.
Takarásban érkezett Kovács Béla a Nemzetbiztonsági Bizottság meghallgatására hétfőn. A Jobbik elnöke és szóvivője hosszan nyilatkozott a politikus kémügyéről, közben Kovács Béla szótlanul állt a háttérben. A híradó akkor azt kérdezte tőle, mivel készül a meghallgatásra.
Tiszta szívvel, lélekkel.
Csütörtökön derült ki, hogy nyomoznak Kovács Béla ellen. A Magyar Nemzet szerint kémkedés lehet ellene a gyanú, mert rendszeresen találkozik konspiratív módon orosz diplomatákkal. Kovács Béla aznap hosszan beszélt az újságíróknak, és azt mondta, nem kémkedett. A zárt ülésről a Jobbik politikusai jöttek ki először. Az újságírók Kovács Bélát kérdezték volna, de Vona Gábor pártelnök nem adott neki szót.
Mi volt ez pontosan?
A munkámmal kapcsolatban
találkozott. Megengedem az idején, kérem, hogy hozzám tegyenek kérdést, amíg...
Egy perccel később Vona Gábor arról beszélt, aljas és átlátszó rágalomkampány indult a párt ellen. Eközben Kovács Béla távozni készült a takarásban.
Ez egy megrendezett koncepciós rágalomadjárat, amely nem Kovács Béláról szól, hanem a Jobbikról, és éppen ezért nem véletlen, hogy most nekem itt...
A Jobbikos EP képviselő elsétel. A sajtótájékoztatóról, de az újságírók követték.
Mit gondol erről, hogy tudja majd képviselni az Európai Parlamentet?
Kovács Béla azonban egyetlen kérdésre sem válaszolt.
Pártelnök úr nem engedi, hogy beszéljen?
Kovács Béla a kamerák és az újságírók között kisétált a képviselői irodaházból. A Jobbik elnöke ma reggel a köztévében sajnálatosnak nevezte EP képviselőik viselkedését. Vona Gábor szerint nagyon megviselte az ügy Kovács Bélát.
Sajnálom, hogy ezt tette, én magam is hibának tartom, de megértem az ő idegi állapotát.
Vona Gábor szerint nincsenek meggyőző bizonyítékok, így a párt nem veszi le az európai parlamenti listáról Kovács Bélát.
Egyértelműen bebizonyosodott.
A fideszes Németh Szilárd viszont a ma reggelben azt mondta, nagyon hosszú ideje dolgozott Kovács Béla ügyén a Magyar Titkosszolgálat, és a bizottság ülésen alapos, sok adatot tartalmazó beszámolót kaptak.
A véleményem szerint egyértelművé vált, hogy Kovács Béla szervezetszerűen és konspiráltan tartott kapcsolatot az orosz titkosszolgálattal.
Hasonlóan nyilatkoztak a hétfői ülés után a bizottság MSZP-s és LMP-s tagjai is. Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista elnöke azt mondta, van kémügy.
Azok az indokok, amelyeket a szolgálatok és az ügyészséget előállt, amelyeket ismertetett, azok alátámasztották az időzítést.
Az LMP-s Szél Bernadett szerint is alapos a gyanú a Jobbikos politikus ellen.
Itt azért zörög a haraszt, mert fújja a szél.
Az Index úgy tudja, hogy Kovács Béla ténykedésének és orosz kapcsolatainak a feltárásán nem csak a magyar, hanem külföldi hatóságok is dolgoztak. Például a belga, a francia és a lengyel kémelhárítás.
2 millió forintot kértek Molnár Zsolttól, hogy ne kerüljön nyilvánosságra a róla készült állítólagos kínos felvétel. Erről Horváth Csaba, a szocialisták főpolgármester jelöltje beszélt. A két MSZP-s politikus arra gyanakszik, hogy közös családi nyaralásokon készülhettek a felvételek, bár állításuk szerint nem emlékeznek kínos helyzetre. Molnár Zsolt egy esti interjúban arról beszélt, nyaralás közben arról álmodozhattak, hogy milyen szépek a házak.
Nem tudom, hogy vannak-e felvételek, ha tudom, nem tudok erről többet, hogy egyáltalán vannak-e felvételek. Én azt tudom,
állítása szerint nem tud olyan felvételről Molnár Zsolt, amellyel zsarolni lehetne, mégis komolyan veszi a hétvégi fenyegetést és feljelentést is tett miatta. Az ATV.hu írta meg először, hogy valaki e-mailben zsarolta meg az MSZP múlt héten lemondott budapesti elnökét. Azt írta neki, ha nem fizet, nyilvánosságra hoz egy számára kínos felvételt, ami egy nyaraláson készült, ahol Molnár Zsolt és Horváth Csaba az MSZP alelnök. Közösen vettek részt. Molnár Zsolt hétfőn több helyen is arról beszélt, hogy voltak közös családi nyaraláson Horváth Csabával, de azt továbbra sem tudja, hogy valóban van-e kínos felvétel róla.
Azt tudom elképzelni, hogy valahol ott ebben az időszakban valakinek egy kamerás telefonnal rögzített valamit, erre tudok gondolni. Lehet, hogy azt rögzítette, hogy álmodozunk Horváth Csabával arról, hogy milyen szépek ott a házak, milyen jó lenne esetleg egyszer ott élni.
A Bliknek Horváth Csaba azt mondta, hogy 2 milliót kértek a felvételért cserébe, és szintén egy strandon készült felvételre gyanakszik, de nem emlékszik semmi olyanra, amivel Molnár Zsolt zsarolható lenne. Hozzátette, idézem, legfeljebb fürdőruhás felvételekkel lehet zavarba hozni Molnár Zsoltot. Molnár Zsolt múlt héten mondott le az MSZP budapesti elnöki posztjáról, mert szerinte nemtelen támadások érték, például az esetleges skinhead múltja miatt. Egybehangzó sajtóhírek szerint Molnár Zsolt úgy érezte, a háttérből az MSZP baloldali ellenfelei erősítik a támadásokat, hogy ezzel gyengítsék a szocialista pártot. Az Origo például azt írta, Molnár Zsolt szilárd meggyőződésévé vált, hogy az ellene szóló pletykákat az együtt PMS-ek és a DK-s politikusok terjesztik a sajtónak. A Népszabadság szerint pedig azért távozhatott hirtelen Molnár Zsolt, mert újabb támadásoktól tartott, amelyek Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc pártjából érkeztek volna. Csütörtökön az ATV-ben sem zárta ki, hogy balról is érkezhettek támadások.
Nem szeretek összeesküvés elméleteket mondani, sokaknak lehet ez az érdeke.
Szocialista források szerint nem véletlen, hogy éppen Molnár Zsolt ellen indult lejárató kampány. Ő ugyanis Horváth Csabának, a szocialisták főpolgármester jelöltjének egyik legfontosabb szövetségese. Az MSZP-ben a mostani ügyet nem is az EP kampány részének tartják, hanem úgy vélik, ez már az őszi önkormányzati választásokról szól. Szerintük Gyurcsány Ferencék és Bajnai Gordonék célja, hogy minél több szocialista szavazót csábítsanak a saját pártjaikhoz.
Figyelmeztető munkabeszüntetésre szólította fel kedden Rinát Akhmetov donyecki milliárdos a vállalatainál dolgozókat a kelet-ukrajnai szeparatizmussal szemben. Az üzletember közölte, amíg nem áll helyre a béke, addig minden délben szirénák szólalnak majd meg a régió gyáraiban és üzemeiben. Közben tegnap reggel Vlagyimir Putyin orosz elnök utasítást adott a védelmi miniszternek, hogy rendelje vissza az ukrán határnál állomáshozó orosz csapatokat, akik ma megkapták a parancsot a visszavonulásra. Hosszabb nyitvatartással készül a személyi jövedelemadó bevallás határidejére a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Magyar Posta. Ma éjfélig lehet benyújtani a tavalyi évre vonatkozó adóbevallást, és ezt előreláthatólag idén is sokan hagyják az utolsó pillanatra. Az adóhatóság központi ügyfélszolgálatai ma csak 18 órakor zárnak be, emellett minden megyeszékhelyen legalább egy posta nyitva lesz este 8-ig, néhol egy órával tovább is. Ez volt a Híradó délben, most sport, majd időjárás jelentés következik. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm a kedves nézőket! Napos, meleg, nyárias napok előtt állunk, ugyanis a gomoly felhőképződésből egyre kevesebb helyen számíthatunk csapadékra. A hegyvidéki területeken ma még több helyen előfordulhat, holnaptól viszont már szárazabb levegő alakítja még ott is az időjárást. Ma tehát egyre több helyen 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, általában egyébként e körül lesznek a csúcsértékek, és főként a Kisalföldön, illetve északnyugati vidékein a Kárpát-medencének lehet élénk vagy erős a szél. Éjszakára mérséklődik a légmozgás. Általában derült idő alakul ki, legfeljebb maradvány felhőzet lehet az égen, talán inkább a felvidéki területeken fordulhat elő még az esti órákban, helyenként záporeső, és holnap is elsősorban a hegyvidéki területeken lehet erőteljesebb gomoly felhőképződés, és ott mutatóban egy-egy zápor, esetleg zivatar is kialakulhat, és erősödik a nappali felmelegedés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!